Szeretettel köszöntöm a mai alkalommal önöket, akik benneteket, akik eljöttetek a mai előadásra. A címe a teozófiai szolgálat, a cselekvés útja, és az alcíme pedig az, hogy a szolgálat munkája a nagyvilágban és itt van. Több segítő szolgálati tag is van itt közöttünk, őket meg külön köszöntöm, és azokat, akik nem tudtak a mai nap eljönni, mert valami probléma előadódott, különösen pedig gondolok most Sárikánkra, aki már nagyon-nagyon-nagyon régen nem tud itt lenni közöttünk. Egy 81 néhány éves hölgyről van szó, viszont van egy segítő szolgálati tagunk, aki az előadásokat leszokta neki játszani telefonon, és ezt külön köszönjük neki. Most leülök, mert szokásommal ellentétben kicsit nehezemre esik az állás, és most ülve fogom megtartani az előadást. A teozófiai szolgálat rendjéről lesz most szó. A teozófiai szolgálat rendje, vagy TOSZ, egy jó szolgálati szervezet, amely az Adiári Teozófiai Társulat kinyújtott karjaként tevékenykedik. Nemzetközi szolgálati tevékenységünk nagyon sokrétű és változatos. Beletartozik az oktatás segítése, a gyógyítás, erőfeszítéseket teszünk a békéért a világban, az állatok gondozása és egyéb sürgős beavatkozások. Az előadásomnak ez a része a nemzetközi elnöknek az előadását használja fel. Alapítónk, Annie Besant azt mondta, hogy a fő munkájuk azoknak, akik ebbe az irányba kötelezik el magukat, az a munka lesz, amire az adott időpontban a legnagyobb szükség van. A jelenlegi években ez az oktatás, különösen a lányoké, és kiemeltek a nők problémái. Annie Besant a TOSZ-t 1908. februárjában alapította, 6 hónappal azután, hogy megválasztották őt a Nemzetközi Teozófiai Társulat elnökévé. Miért? Miért alakította meg a segítő szolgálatot? Mert az emberek kértek tőle egy lehetőséget, hogy a szolgálat különböző irányai mentén módjuk legyen tevékenykedni. Azért, hogy megvalósíthassák a társulat első célkitűzését, ami ugye a testvériség, bővebben pedig így hangzik, hogy megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magját, nemzetiségi, vallási, társadalmi osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül. És ez az, amit 1908. februárjában a Teozofistban, vagy a Teozófus újságban alapszabályként lefektetett. A második szlájdon ugye Annie Besantot látják, itt már idős korában, és ezekről a képekről fogok egy picit beszélni. Tehát ennél többről volt szó. Annie Besant maga mélyen elkötelezett volt a szolgálat iránt, azt a teozófus élet szerves részének tekintette. Annie Besant szociális aktivista volt sok évig, mielőtt a teozófiai társulatnak az elnöke lett. A szegények jobb létéért, jobb munkaidőért, a jobb és biztonságosabb munkakörülményekért és a nők jogaiért dolgozott. Esetleg hallottak-e már történeteket Annie Besantról, hogy mi mindent csinált, ismernek-e ilyen történetet. Ő elsősorban a gyufagyári lányok, gyerekek és fiatalasszonyok érdekében dolgozott. Őróluk van szó, akik gyufát árultak az utcasarkokon, és néhány pennit kerestek, és elsősorban a veszélyes vegyszerekről volt itt szó, amit a gyufagyárakban használtak, ugye a foszforról van szó. És ennek a hatására azok a nők, akik a foszforral foglalkoztak, egy nagyon komoly állkapocs betegséget kaptak. Egyszerűen megette a foszfor az ő állkapcsukat. És Annie Besant munkája ez volt, hogy a ezekért az asszonyokért és gyerekekért kezdett el dolgozni. Annie Besant számára a kötelességen volt a legfontosabb hangsúly. Írásaiban nagyon gyakran beszél a kötelességekről, az emberbarátságról és az önzetlen szolgálatról. Elnöki székfoglalójában 1907-ben feltette a kérdést, hogy mi is a helyzet a szolgálatunkkal. Az alosztályainknak, ugye a Teozófiai Társulat egyes tagjai kisebb körökbe, csoportokba, alosztályokba tömörülnek, tehát az alosztályainknak nem szabad megelégedni egy-egy előadás megtartásával, illetőleg a tanulócsoportokkal. A tagokat arról kell megismerni, hogy minden ország társulatában tevékenyek a jószolgálati tevékenység terén. Az alosztálynak a munkán központjának kell lenni, de ez ne jelentsen határt, mondta Annie Besant. Az alosztály számára inspiráció és tudás, a világ számára pedig szolgálat és tanítás. 3 hónappal azután, hogy megalapította a Toast Annie Besant, publikált egy cikket, amit a bölcsesség mestereinek egyike írt, és Blavatskyné adott ki a Lucifer egyik korai számában, ami Besantot arra inspirálta, hogy létrehozza a Teozófiai Társulat szolgálati vonalát. Ennek a cikknek a kulcsa a következő. Tehát most itt egy mester levélből következik az idézet. A valódi teozófia problémája és annak a nagy küldetése először is tiszta és egyértelmű koncepciókat kidolgozni az etikáról, elvekről, kötelességekről, amelyek a legjobban és legteljesebben kielégítik az emberiség igazság és emberbaráti érzéseit. Másodszor pedig, hogy ezeket a koncepciókat milyen formában lehet alkalmazni a mindennapi életben. A teozófiát gyakorlativá kell tenni. Besant azt írta, hogy azokban, akik nem tudnak boldogok lenni, miközben mások bajban vannak, azokban, akikben az étel keserűvé válik a szegények éhezésétől, azokban, akik számára a luxus, teher a szenvedők miatt, azokban fogjuk megtalálni az új civilizáció építőit, azokban, akik feláldozzák magukat, hogy mások boldogok lehessenek. A TOSZ nem mindenki számára az út, és ez rendben van így. A teozófiai társulatban, ahogy a mindenki szabadon választja meg a tanulmányozását a maga módján, ugyanúgy mi is szabadon, a saját módunkon szolgálunk. És különféle csoportokat alkottak különféle problémákra. Például Indiában ligát alkottak a gyermekszülőség megszüntetésére, ami a korai gyerekházasságokkal fordult szembe. Aztán voltak ilyen vivisekció ellenes ligák, ami tulajdonképpen az állatkísérletek ellen tömörültek. Ligák a mentálisan sérült gyerekek, és általában a gyerekek érdekében. Ligák a teozófia tanítására a börtönökben, és 1910 körül legalább 61 bejegyzett ilyen liga működött már akkor. A világ egy igen izgalmas hely volt a 20. század korai éveiben. Csak néhány dolgot mondok el, hogy emlékeztessem önöket, hogy azért 100 éve mi volt. Az északi sarkot 1909-ben érték el. A déli sarkot pár évvel későbben. Az első repülőgép akkor repülte át az USA-t, és ez 84 napon keresztül tartott. Az első repülő, ami a La Manche csatornát átszelte, szintén ebben az évben volt. Amsterdamban pedig megnyílt a nők jogaiért rendezett világkonferencia. És hozzáteszem, hogy ne felejtsük el a 20. század, 20. századi magyar század előtt, ami ugyanilyen roppant izgalmas és érdekes időszak volt, irodalmi, filozófiai, művészeti és egyéb sokszínűségét. Egy remek korszak lehetett. És csak emlékeztetni szeretnék, hogy a mi magyar társulatunk is 1905-ben alakult, és 1907-ben kapta meg 12-ként Adiárból az oklevelét. Amikor Anni Besant megalapította a szolgálatrendjét, az országok népességének nagy része szörnyen hosszú munkaidő alatt szenvedett, és itt főleg ugye Angliára gondolok, alacsonyak voltak a bérek, gyerekmunka volt a jellemző, nőkre és más etnikumokra súlyos terhek nevezettek, fajgyűlölet, büntények, háború. Ezek jellemezték a világot. És az újonnan megalapított toszligák azért dolgoztak, hogy enyhítsék ezt a szenvedést, amit ezek és más egyéb szociális problémák okoztak. Hoppá. Hát itt azt hiszem a fő gondolat, amit itt kiemeltem, hogy nem számít, hogy hogyan nevezzük el, de a munka legyen elvégezve. 1927-ben ez az úr lett a Nemzetközi Teozófiai Szolgálat vezetője, őt úgy hívják, hogy Max Wardwell, és átstruktúrálta az addigi liga szervezeteket, ejtette a liga szervezetet az osztályokért, és ezeket ma egyszerűen projekteknek nevezzük, vagy kisebb csoportoknak nevezzük, vagy megvalósítandó célkitűzéseknek, projekteknek egy cél érdekében. És valójában nem számít, hogy hogyan nevezzük ezeket, hogyha a munkánk el van végezve. 1938-ban már az amerikai Teozofiszt újság egy teljes oldalt szentelt a szolgálatrendjének, annak a programjait közölte, és az volt a címe ennek az oldalnak, hogy Cselekvő Teozófia, és egyes országbeli szervezetek ezt a hagyományt most is folytatják. 1908 óta jelentősen változott a világ, 101 néhány év telt el. Részint a Teozófiai Társulat, részint a szolgálat tagjai erőfeszítésének következtében is, akik a szolgálatra, mint spirituális tevékenységre összpontosítottak, és élték az első célkitűzést, a testvériség gondolatát, és gyakorlativá tették azt. A mai világban sok ország állampolgárai jóval rövidebb munkaheteket, jobb kereseteket, jobb egészségügyi ellátást, lakhatást, oktatási lehetőséget, vallási szabadságot élveznek, mint elődeik, de a munka tovább folytatódik, hiszen más országokban ezen alapjogok némelyike még nem valósult meg. És sok munkát végzünk annak biztosítására most is, például, hogy a nők egyenlő módon osztozzanak az alapvető emberi jogokban, és ez egy olyan pont, amire még mindig nagy figyelmet fordítunk szerte a világban. De összességében sok helyen a világ valószínűleg jobb lett és élhetőbb lett, mint évekkel ezelőtt volt. A 2014-es beszédében Diana Csapotin, a TOSZ előző nemzetközi titkára azt mondta nekünk, hogy azért, mert a média szinte állandóan itt van a nappali szobánkban, behozza a jelentéseket, a beszámolókat, az elkövetett erőszakos cselekményekről, amiket néha a világ túlsó oldalán követnek el, olyan benyomásunk van, hogy a világ egyre veszélyesebb helyé válik az élésre. Miközben ez igaz egyes területeken, ahol háborúk vannak, vagy háborús veszély van, valójában az egyéni és a közös erőszak folytonosan csökkent az elmúlt évezred során. A háborúk száma és a háborúban meghaltak száma az egész világon csökken, sok évszázada a föld lakossága számához viszonyítva. Azt mondta, hogy miközben óvatosnak kell lennünk a statisztikákkal, megbízhatóan kimondható, hogy napjaink állampolgáraira nézve általánosságban sokkal kisebb a kockázat, hogy például meggyilkolják, vagy megerőszakolják, vagy erőszak áldozatai lesznek, mint egy századdal, vagy még annak előtte korábban. Az is igaz, hogy a média elérése virtuálisan, ugye itt van a közelünkben, érintésben van, és így a bolygónk egy sokkal kisebb helynek tűnik. 50 éve nem volt internet, mivel gyors és könnyű a kommunikáció, mint hogyha a világ sokkal kisebbé válna, ez úgy tűnik a számunkra, és ilyen módon könnyebb meglátni, hogy mi valamennyien ugyanazokban az ugyanazon alapszükségleteken osztozunk, és ugyanazon alapjogaink vannak az élelemhez, a tiszta vízhez, a lehetőséghez, az emberi közösségre és a spirituális megvilágosodásra. Úgy gondoljuk, hogy minél kisebbé válik a világ számunkra, és minél könnyebben tudunk egymással kapcsolatba lépni, akár világszinten is, annál jobban megértjük egymást. És minél jobban megértjük egymást, annál nyilvánvalóbbá válik számunkra minden életnek az egysége. És felismerjük, hogy egy nép vagyunk, és végül tudatára ébredünk annak, hogy egy lény vagyunk, egyszerűen egy vagyunk. És amikor ilyen módon nézünk a világra, tudjuk, hogy mások szolgálatával önmagunkat szolgáljuk. Tudjuk, hogy a szolgálati munka túlmegy a test vagy az elme táplálásán, ez egy spirituális út, ami ugyanolyan tudatosan és önzetlenül szolgálja a szolgálatot adót, mint aki kapja a szolgálatot. Tudjuk, hogy a jószolgálati csoportok száma a világon napjainkban egyre növekszik, Magyarországon ugyanígy, ha szétnézünk. Óriási növekedés van az állampolgári kezdeményezések terén, és abban, hogy megfordítsanak bizonyos irányokat, amelyek felé ez a bolygó halad. A TOSZ ennek a tevékenységnek a része 1908 óta. Jelenleg a Nemzetközi Teozófiai Szolgálat 30 szekcióban végez aktív, spirituális koncepciókon alapuló humanitárius munkát. És most a következőkben egy csomó képet fogok bemutatni, és szeretnék megosztani néhány részletet ebből a munkából a mai előadás során. 1916-ban, illetőleg az előző évben a TOSZ szekciók által nemzetközileg végzett munkáról lesz most itt szó. Akkor kezdjük. Kezdjük azzal, hogy bizonyára kevesen tudják, hogy a TOSZ-nak van egy ENSZ képviselője is. Ugye az ENSZ egy nemzetközi szervezet, az államok közötti együttműködést hivatott elősegíteni, a nemzetközi jog, biztonság, a gazdasági fejlődés, a szociális ügyek és az emberi jogok terén, valamint a világbéke elérésében. És elődje az 1945, tehát az ENSZ 1945-ben alakult, elődje a Nemzetek Szövetsége volt, és azzal a céllal alapították, hogy megelőzzék a háborúkat, és lehetőséget adjanak az országoknak a problémáik megtárgyalására. Érdekes azt megjegyezni, hogy miközben az ENSZ nem egy spirituális szervezet, harmadik céljaként kijelentette azt a dolgot, ami nagyban megegyezik a Nemzetközi Teozófiai Társulat első célkitűzésével, mi így szól, törekedni a nemzetközi együttműködés elérésére, előmozdítani az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat fajra, nemre, nyelvre és vallásra való tekintet nélkül. A Nemzetközi Teozófiai Társulat és a TOSZ támogatja az ENSZ-t 1945-ös megalakulása óta éppen úgy, mint ahogy az ENSZ elődjét, a Nemzetek Szövetségét, tulajdonképpen Annie Besant volt a Nemzetek Szövetségének az egyik első tagja Angliában. Következő szlájdon az egyik legfontosabb szolgálati területről, a békeszolgálatról van szó, amelyben közösen osztozik a TOSZ és az ENSZ. Ez a béke előmozdítása és népszerűsítése. Az itt levő szlájdokon éppen, vagy itt levő képeken, a Fülöp-szigeteken végez a Teozófiai Szolgálat konfliktus megoldási és önfejlesztési workshopot. Például ilyeneket tartanak a hadseregben. És sok csoportunk van a világszerte, akik békemeditációkat folytatnak, békemeditációt végeznek. következő szlájdon az olasz TOSZ munkájáról van szó. Harmadik éve az olasz TOSZ aktívan segíti a szíriai háború előli menekülteket, ruhákat, cipőket, élelmet, játékokat, sátrakat küldenek a téli időszakban az Ázsiából Európába való útjuk során, hogy segítsék a menekülteket. És Szíriába tűzifát küldtek a Bab al-Salam menekült táborba. Egy alapítvány létrehozásával támogatnak ugyanebben a táborban egy gyerekklinikát és egy másik klinikát, amely a leishmaniázis betegségre specializálta magát, amely elsősorban a menekült és a szíriai gyerekeket támadja meg, akik nagyon rossz körülmények között élnek a háború miatt. Ez a betegség, ez egy bőrelváltozást okoz, általában szúnyogok vagy ilyen elhullott állatok terjesztik. Tehát a bőrelváltozások után, amit látszik a kisfiúnak az arcán, vagy a kislánynak az arcán, később a szájban és az orrban is különféle fekélyek alakulnak ki, és később pedig szétszóródik az egész testben. Következő szlájd arról szól, hogy 5 segítőszolgálati csoport van Ukrajnában, akik segítenek az Oroszországgal való konfliktus elől menekülőknek, szintén meleg ruhákkal, takarókkal, gyerekeknek különféle ajándékcsomagokat készítenek, adományokat gyűjtenek a részükre, és a nagy szükséget szenvedő családoknak, és segítenek a frontkatonák kórházi ellátásában is. A következő szlájdon azt próbáljuk bemutatni, hogy a különféle természeti katasztrófák idején a szolgálat milyen segítséget nyújt. Tehát természeti katasztrófák, háborúk, amik sok embert érintenek, ellentétben azokkal a szolgálati projektekkel, amik a csoportok helyi területére korlátozódnak, a katasztrófákra nemzetközi szinten próbál a segítőszolgálat válaszolni. Noha nyilvánvalóan ez a segítség mérsékelt, összehasonlítva azzal a munkával, amit a nagy világszervezetek végeznek világszerte, de a TOSZ tagok szívből válaszolnak ezekre a katasztrófákra lehetőségeik szerint. A mostani években a TOSZ világszerte úgy válaszolt, hogy pénzalapokat hozott létre, hogy segítse a különféle katasztrófák után a rendrakási erőfeszítéseket, az újjáépítést, az élelem és vízellátást azoknak, akik elvesztették az otthonaikat különféle természeti katasztrófákban, például földrengések és árvizek során. Az elmúlt években a TOSZ adományokat jutatott el a Kanura Secsenen, ez egy buddhista csoport, ami Franciaországban működik, rajtuk keresztül, amely Nepálban és Tibetben dolgozik az ottani pusztító földrengések utáni helyzet normalizálásában. Itt pedig ezen a szlájdon az elmúlt év decemberi indiai Chennai példanélküli árvízről van szó. Az indiai TOSZ csoportunk és szerte a világban levő csoportok segítséget nyújtottak azoknak, akik érintettek voltak az árvízben, és akik közül sokan mindenüket elvesztették. Tehát például ugye látható, hogy 125 tagja a társulatnak szintén árvízkárosulást szenvedett, és néhány család mindenét elvesztette, és el tudom mondani, hogy a magyar szolgálat és a társulat is küldött lehetőségeihez mérten egy kis segítséget a részükre. Egyéb támogatások. Számtalan projekt van folyamatban a különféle TOSZ szekciókban világszerte. Itt például, ugye ismerősek lehetnek ezek a képek, pár évvel ezelőtt, amikor a vörösiszap katasztrófa volt, akkor a mitosz tagjaink is lehetőségeik szerint bekapcsolódtak, elsősorban állatmentéssel, tehát kutyákat, macskákat, állatokat vittek el menhelyre. Itt látnak egy másik projektet, egyébként ezek a csomagok is a mi általunk összekészített csomagok. Itt pedig látnak egy másik projektet, ez Indiában, Uttarakhandban van, ahol az árvíz után WC-ket építettek, és iskolai bútorokat vásároltak, mert az ott tanuló gyerekeknek nem volt semmiük, az árvízben ugye elvesztettek mindenüket, az árvíz után pedig ilyen helyreállítási támogatásokkal segít a nemzetközi TOSZ. Aztán itt van egy kedves jószolgálati tevékenység, akik tudnak kötni, vagy zömmel kötésről van szó, ilyen plüsmacikat készítenek, ilyen puha barátokat azokat a gyerekeknek, vagy azoknak a gyerekeknek, akik ilyen katasztrófa sújtotta területeken vannak, vagy háborús körülmények között, természeti katasztrófák idején. Angolok, olaszok, francia tosztagok készítették ezeket a plüsmacikat, és gyerekek ezreihez jutottak el. Itt a képünkön a jelenleg a Nemzetközi Teozófiai Társulat elnöke Tim Boyd látható, itt pedig ezek a kis plüsmacik. Itt látszik, hogy ez az itáliai, az olasz társulat által készített macikákról van szó. Azon a képen. TOSZ csoportok világszerte nagy változatosságú társadalmi vagy szociális szolgálati projektekben vesznek részt. Ezen a szlájdon az iskola programról van szó, amit a Fülöp-szigeteken hajtanak végre. Sok TOSZ csoport a figyelmet arra összpontosítja, hogy az iskoláknak nyújtson támogatást, különösen azoknak, amelyek a gyerekek számára teozófiai elképzeléseket és értékeket tanítanak. Hiszen a gyerekeknek való segítés közel áll sok teozófus szívéhez. Természetesen a legnagyobb és legsikeresebb ezek közül az erőfeszítések közül a Golden Link College, amely Manila külvárosában helyezkedik el, a Fülöp-szigeteken. Ezt a Fülöp-szigeti szolgálat alapította, és képzést biztosít hátrányos helyzetű gyerekeknek 2002 óta. A tanulókörök 85%-a alapítványi hozzájárulásokból és ösztöndíjakból van fenntartva. Az iskolát pedig a működő teozófia modelljének tekintik szerte a világban. Az alaptudományokon kívül az iskolában meditációt is tanítanak, és a jellem, a tisztesség és az önbizalom kifejlesztésére összpontosítanak a tanulókban, olyan módon, hogy az megfeleljen a gyerekek érzelmi, értelmi felfogási szintjének. Ugye a college szinten, egy picit magasabb szinten a teozófiai kurzusok részei az alapképzésnek, és úgy érezzük, hogy ezek a jellembeli minőségek majd átadódnak másoknak is a hallgatók életén keresztül, és benne rejlik a lehetőség, hogy pozitív változásokat keltsenek a világban, azáltal, hogy a békét és a harmóniát terjesztik. Itt van a TOSZ Pakisztán egyik nagyon fontos kezdeményezése, az iskola otthonok, vagy otthoni iskolák, nem is tudom, minek nevezzem. A TOSZ Pakisztán 10 ilyen házi iskolát működtet Karacsiban, ahova lányokat vonnak be, akik egyébként nem részesülhetnek képzésben. Látjuk a képeken, hát mondjuk itt sajnos picik a képek, és a körülményeket nem nagyon lehet látni, de fel lesz téve a szokásos helyre, és a szlájdok megtekinthetők, hogy bizony egy-egy lakásban, egy-egy szobában vannak ezek az otthoni iskolák, otthon működtetett iskolák, és az ottani tagok nagyon erősek abban az elhatározásban, hogy folytassák a különböző programjaikat, még akkor is, ha néhányukat személyesen is szörnyű erőszak éri emiatt. Ez az elkötelezettség a legtöbbünk számára, akik most mi itt ülünk ebben a teremben, vagy akik egyáltalán a szolgálatunkban működnek, legfeljebb csak elképzelhető, legfeljebb csak elképzelés. És hát alig várjuk azt a napot, amikor az első célkitűzés szerint fog alakulni az életünk, és törődni fogunk a többiekkel. A TOSZ Pakisztán egy Montessori iskolát is működtet, és azon kívül az ENSZ-el közösen egy ilyen nurse programot, egy ápolónő képző programot. Itt a végzős hallgatók vannak éppen ezen a képen. Aztán itt különféle iskola támogatásokról van szó. A Finn TOSZ támogatja az Olkot Memorial Középiskolát és az Adyari Social Welfare Központot Chennai, Indiában, ahogyan ezt a szlovén, a magyar és több más TOSZ szervezet is teszi. Az ukrán TOSZ különleges figyelmet fordít a Blavatsky Fiú Kollégiumra napjainkban. A francia TOSZ a Szabad Katolikus Egyházzal együttműködve általános és középiskolát támogat Kinshasában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Látjuk a kongói gyerekeket. Sok más TOSZ csoport, különösen Indiában, iskolákat vagy oktatási programokat működtet gyerekek számára. Erőfeszítéseket tesznek, egyrészt az angol nyelv tanítására, másrészt, hogy bevezessék a teozófiai módszereket és koncepciókat, amit ebben a korábban említett Golden Link iskolában használnak. A következő szlájdon árvaház szponzorálásáról van szó. A svéd TOSZ segít árváknak és utcagyerekeknek Rigában, Lettországban. Az olasz TOSZ Tamil Naduban, Indiában egy árvaházat szponzorál, valamint általános támogatást ad a Rupka árvaháznak Nepálban a 2015-5 tavaszi földrengés után. Kenyai TOSZ egyik kezdeményezése a Könyvtár a fák alatt program. Összejöveteleket, partikat rendez gyerekeknek, akik a nyomor negyedekben élnek. Itt ezeken az összejöveteleken a fák alatt a gyerekek délután ételt kapnak, szórakozást, jégkrémet, ami teljesen új dolog a számukra, és működtetnek egy Könyvtár a fák alatt programot, ahova a gyerekek olvasni jönnek, illetve nekik is felolvasnak különféle történeteket. És itt most van egy szlájd a magyar szolgálatról, ezek a tavalyi nyári táborunknak a képei, de a magyar szolgálati munkáról egy kicsit később még részletesebben fogok beszélni. A TOSZ az egyik helyi roma önkormányzattal dolgozik szorosan együtt, ruházattal és oktatási támogatásban, ruházattal támogatja és oktatási támogatásban is részesíti a leghátrányosabb helyzetű cigány népességet, a hátrányos helyzetüket egy adott faluban, illetve most már többen is. Nyári táborokat ajánlanak fel cigány és hátrányos helyzetű gyerekek részére. Aztán itt van a segítőszolgálati munkánknak egy nagyon fontos része, a gyógyító munka. Sok helyen a világon gyógyító csoportok jönnek össze általában hetente, hogy elvégezzenek egy bizonyos rituálét és gyógyító meditációt, ami a dévákat vagy angyalokat hívja segítségül a gyógyításban, illetőleg az ebből az életből való békés átmenetben. Azok neveit, akiknek szüksége van gyógyításra, a család vagy a barátok adják meg, és több esetben már nemzetközi szinten is megosztják ezeket. A gyógyító csoportról majd még lesz szó, a Magyar TOSZ-ban is működik 5 éve folyamatosan. Más gyógyítással kapcsolatos TOSZ projektek közé tartozik a mobil segély, mobil segítségnyújtás, amely a TOSZ Indiának az egyik alapvető projektje. Egy másik országban, Puerto Ricóban a TOSZ, ugye Puerto Rico az USA-nak egy társult állama, tehát a Puerto Ricói TOSZ alapítványa művégtagokat fizet a haiti gyerekeknek, akik elveszítették a lábukat a több évvel ezelőtti haiti földrengés során. És ahogy a gyerekek nőnek, ugye a művégtagokat folyamatosan cserélni kell nagyobbra. Tehát ez egy folyamatos munka. A következő szlájdon szintén a tevékenységnek egy másik területét látják, az állatgyógyítást és a vegetáriánizmusra való nevelést. Ugye az állatok is megérdemlik a gyógyítást, így gondolta Miss Rosie Ulich a TOSZ USA-ban, aki elindított egy állatgyógyászati hálózatot. Picit most azért érzékenyedtem, mert már ránéztem Lindára, és a kutyusa beteg. TOSZ India pedig állatmenhelyeket működtet, ahol kis állatok, például tehenek, kecskék, nyulak, ingyenes állatorvosi ellátását és ellátást kapnak és oltásokat kapnak. Az ahimsa szellemében, ugye az ahimsa erőszakmentességet jelent, számos TOSZ szekció, például Portugáliában, Uruguayban, Magyarországon tanítja és népszerűsíti a vegetariánus életmódot és a vegán főzést. DVD-ket készítenek, vegetariánus szakácskönyvet készítettek. Pár évvel ezelőtt a magyar szolgálat is készített ilyen DVD-ket. Itt van belőle néhány, még pár darab maradt, úgyhogy ha valaki esetleg szeretne belőle, akkor tudunk adni belőle. A következő szlájdon a nők vannak fókuszban. 2 évvel ezelőtt a nemzetközi szolgálat világméretekben is fókuszt helyezett a nőkkel kapcsolatos kérdésekre, és számos szekció aktívan támogatja a nők biztonságát, mind kívül, mind pedig családon belül. A nők képzését, az egyenlő gazdasági lehetőségeket és az alapvető emberi jogokat. Ezekben a kérdésekben dr. Deepa Patti és a TOSZ Bhubaneswar, ez szintén Indiában van, kiváló munkája jelentős támogatást vonzott más országokból, más országokban levő TOSZ csoportokból is. Ez a dr. Paddy és csoportja ilyen hirdetőtáblákat állított föl, hogy tanítsa az embereket a nők ellen elkövetett erőszakról, és hogy megpróbálja azt megállítani. Különféle utcai játékokat szerveztek, beszédeket tartottak, beszélgetéseket tartottak munkahelyeken, és önvédelmi osztályokat szerveztek fiatalasszonyoknak és lányoknak. A munkájuk eredménye egy könyv, a Yes, She Can című könyvben csúcsosodott ki, amit a női kérdésekkel kapcsolatos cikkekből állítottak össze. Itt láthatóak más képek is. Ezzel mutatom. Itt, illetőleg itt. Kenyában az asszonyokat különböző készségekre tanítják, mint fodrászkodás, manikűr, azért, hogy ezzel keresethez jussanak, és családjaikat tudják támogatni. A francia TOSZ egy nyugdíjas otthon támogat, gyerek nélküli özvegyeknek Chennaiban, Indiában. Franciaországban pedig a családon belül erőszak áldozatainak segítenek. Az Olkot Oktatási Társulatnak a rehabilitációs központja, miközben ez inkább egy teozófiai társulati program, mint TOSZ program, de egy ragyogó példája annak, hogy a szegény asszonyoknak, nőknek olyan foglalkozást és szakmát adjanak, ami segíti őket, hogy függetlenebbek legyenek. A központ például szabást, varrást és szövést tanít. Itt látszik például, hogy itt pedig fodrászkodást tanítanak, szabást, varrást. És hogy ne maradjanak ki a férfiak sem, a TOSZ Kenyában ez a rehabilitációs központ olyan tudást próbál átadni a férfiaknak, ami majd konvertálható lesz, például ácsmesterséget, víz- és gázszerelő tudást, szakmát tanít a fiatal embereknek, akik az Olkot középiskolában végeztek. A TOSZ Kenyánál pedig most végeztek az első végzősök, akik tájrendezést és kertkarbantartást tanultak. Ezt a munkát a Nairobi TOSZ egy helyi tájrendezővel karöltve végzi. Ezen a szlájdon pedig az egyik alosztály kitüntetését lehet látni, ezt a bolíviai TOSZ kapta, egy érmet és egy különleges ajánlást a bolíviai kormánytól az elvégzett humanitárius munkáért. És Nancy Sikrest, aki augusztusban itt járt nálunk, tehát ő a nemzetközi társulatnak a jelenlegi titkára, nem társulatnak, hanem a TOSZ-nak a jelenlegi titkára, majd képet is fogok róla mutatni, elmondta, hogy szeretném, ha tudnák, hogy a nemzetközi TOSZ azért van, hogy segítse és támogassa önöket is a saját szolgálati törekvéseikben, legyen ez akár a magánéletben, a TOSZ keretein belül, vagy a teozófiai társulaton belül. A TOSZ-nak van egy jól működő honlapja, nézzék meg a websájtot. A TOSZ legfőbb célja, hogy támogassa a teozófiai társulat munkáját azáltal, hogy a teozófiát alakító értékké teszi a világban és az egyéni spirituális kereső életében. Használják ki ezt a lehetőséget, mondta Nancy. És akkor most felteszek ide egy Blavatskynétől származó idézetet. Próbálják először elolvasni. Gyakorlati okkultizmusból van. Hangosan azért olvasom föl, hogy aki majd esetleg meghallgatja ezt az előadást, akkor azért hallja. Aki nem gyakorolja az önzetlenséget, aki nem kész az utolsó falatját megosztani egy nála gyengébbel, aki elmulaszt embertársán segíteni, legyen az bármilyen fajtájú, nemzetiségű vagy hitű, bárhol és bármikor találkozik is a szenvedéssel, és aki süket az emberi nyomorúság kiáltására, aki ártatlant hal rágalmazni és nem védi meg, mint ahogy megvédené önmagát, az nem teozófus. És akkor a nemzetközi kitekintést befejezve, itt két kép van, az egyik az ukrán segítőcsoport, a másik pedig a mi teambuildingünkről, a csapatépítő, májusban tartott csapatépítő kirándulásunkról, főzésünkről, beszélgetésünkről. És akkor mennék tovább, és áttérek egy kicsit a magyarországi szervezet, a MATESZ munkájára. Beszélő neve van MATESZ. Magyar Teozófiai Szolgálat, rövidítve MATESZ. És akkor én is ugyanúgy kezdem, mint ahogy Nancy kezdte a nemzetközi szolgálat bemutatásával. 1925-ből találtam egy idézetet, a szolgálat munkáját Reis Alfred nevű teozófus fogta össze ekkoriban, és szintén a mesterlevelekből idézett, hogy a teozófiát gyakorlativá kell tenni, és ezért fel kell szabadítani minden letérés alól a céltalan szónoklatok és a szép szavak helyett. Hadd tegye meg minden teozófus csak is a kötelességét, azt, amit megtehet, és meg kellene tenni, és akkor hamarosan azt fogjuk tapasztalni, hogy szemmel láthatóan csökken az emberi nyomorúság. Társulatotok minden ágazatának területén belül és körül. Feledkezzetek meg énetekről, a másokért folytatott munka közben, és feladatotok könnyű és világos lesz. Ez egy nagyon fontos gondolat. És a másik kedvencem, vigyétek át jó szándékaitokat késedelem nélkül a gyakorlatba, és sohasem engedjétek, hogy egyetlen egy is csupán csak szándék maradjon. Eközben azonban ne várjatok jutalmat, de még elismerést sem azért a jóért, amit esetleg tettetek. A jutalom és elismerés bennetek van, és elválaszthatatlan tőletek, mert csak is benső énetek tudja igazi mértékük és értékük szerint méltányolni. És 2007-ben, amikor a 100 éves volt a Magyar Társulat, és gyűjtőmunkát végeztem, volt egy kis könyvünk, abban is szerepelt ez az idézet. Most, hogy készültem az előadásra, megtaláltam ezt, és ide tettem, hogy a korai években, tehát azon a bizonyos 20. század elején, mi minden volt akkoriban. Első világháború idején rendszeres békemeditációkat tartottak, kihasználták a segítés számtalan lehetőségét, közvetlen fizikai, erkölcsi, valamint a közvetett szellemi jótékonyságot, ápolás, segítségnyújtás, erkölcsi bátorítás, előadások. Most eszembe jutott hirtelen, hogy ide tehettem volna a társulat egykori vezetőjének, Nadler Robertnek az egyik festményét, amikor lányokat festett le, ahogy éppen ápolták a sebesülteket. És aztán fennmaradt még egy feljegyzés a különféle jelentésekből, ez is ilyen kis csemege. 1925. december 27-én egy karácsonyi ünnepéről. Tehát a szociális munkák közül fennmaradt egy feljegyzés 1925. december 27 karácsonyi ünnepéről. A magyar asztalkörrel együttműködve 30 szegény gyereket láttak el fehérneművel, új cipővel, harisnyával, kesztyűvel, sapkával, zsebkendővel, és azon kívül kakaót, kalácsot és édességet kaptak a gyerekek. Egy nyomorgó özvegyet és két unokáját az utolsó pillanatban mentették meg, egy hadirokkant részére teljes baba kelengyét állítottak össze, az újpesti nyomorgó iskolás gyerekek részére különböző ruhadarabokat, néhány esetben gyorssegélyt adtak, több gyereknek cipőt és harisnyát ajándékoztak. Két gyereket hosszas diplomáciai eljárással hoztak haza megszállt területről, két állás nélküli tisztviselőt hivatalban elhelyeztek, egy német hölgy lelkiismeretlen kihasználását és kiutasítását megakadályozták, állandó raktárt tartottak fenn használható és jó karban levő ruha és fehérnemükből, hogy szükség esetén azonnal segítségükre siethessenek az arra rászorulóknak. Kicsit visszaköszönnek ezek a munkák. Érdekes, hogy 100 évvel ezelőtt is hasonló dolgokat csináltak. Milyen témákkal foglalkoztak, ez is még fennmaradt így a régi 80-90 évvel ezelőtti írásokból. Ifjúkori bűnözéssel, általános jótékonysággal, egy perifériális kerületben, szegények foglalkoztatásával és tanításával. Most pedig a magyar szolgálati csoport, amely nem ekkor alakult, hanem még korábban, tehát 2010 márciusában jöttünk össze először, hogy megalakítsuk ezt a csoportot, viszont ez egy olyan alkalom volt, amikor már fényképezkedtünk is, és akkor itt ez a csoport az, aki a kezdeteknél ott volt, jelen volt. Itt a szolgálat korábbi vezetőjénél, Kiscsillánál gyűltünk össze, és készítettünk különféle apróságokat egy-egy szolgálati alkalommal. Itt ez egy ruhaválogatás volt, mert ugye általában karácsony előtt, illetőleg más egyéb alkalmakkor is kapunk ruhaadományokat, vagy könyvadományokat, és ezeknek a válogatása bizony nem egy egyszerű munka, ha csak a mondjuk két napon keresztül tartó porban levő létezést gondolja végig az ember. Ezek pedig vegetariánus szendvicsek, amiket a korábbi alkalmakra készítettek a szolgálat tagjai. A korábbi, vagy a korai években Borsod-Nádasd községet és ott a családsegítő szolgálatot támogattuk. Borsod-Nádasdon élt egy, vagy él egy teozófus tagunk, és az ő révén jutottunk el ebbe a faluba. És ez egy viszonylag korai kép, talán 2011-ből, amikor a családsegítőkkel találkozunk. Itt a borsod-nádasdi családsegítők részére állítottunk össze egy gyereksarkot, itt pedig különféle adományokat csomagolnak a szolgálat tagjai. Ezek azok a bizonyos vegetáriánus, hát nem csak receptfüzet, így neveztük, hogy receptfüzetek, de amin különféle vegetáriánus recepteket állítottak össze tosztagok. Itt láthatóak az adományok, amiket éppen szállításra már előkészítettek. Ez pedig a 2010-es római teozófiai világkonferencia, amin részt vettünk. Ő Diana, aki korábban volt a nemzetközi TOSZ-nak az elnöke, éppen valakivel beszélget, és hogyha itt megnézik a hátul levő két alakot, nagyon nehezen látni, bár homályos, de kivehető, hogy a macikat tanulmányozzák, és vásárolnak egy-egy macit, Linda és Noémi. A következő képek pedig a jelenlegi tevékenységeinkről szólnak. Ez tavaly decemberben készült Tápióbicskén. A Tápióbicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal vagyunk szoros együttműködési kapcsolatba, és a vezetőikkel is nagyon jó viszonyt tudtunk kialakítani, az első perctől kezdve. Ez pedig egy karácsonyi ünnepség, amin szintén két posztagunk van ott a homályban, hátul ezeket a csomagokat az összes támogató hozta, nem csak mi, tehát mi is, de rajtunk kívül más támogatók is. És itt pedig a karácsonyi ünnepéről próbáltam betenni egy szlájdot, sajnos eléggé nehezen látható, ahogy a gyerekek várják a csomagokat. A tevékenységünket kiterjesztettük ebben az évben. Nem csak Tápióbicskével foglalkozunk alkalomszerűen, hanem Miskolc mellett egy faluban, Sajó Petribe is tudunk támogatást adni, támogatást nyújtani. Itt például a Sajó Petri gyereknapról van egy kép, és ide is folyamatosan szeretnénk adományokat szállítani. Most van is egy összeállított adománycsomag, amit majd el kell juttatni oda. Természetesen ezekre a helyekre ismerősök révén kerülünk, ismerettség révén kerülünk, az ismerős ismerősének az ismerőse révén, illetőleg olyanok segítségét igénybe véve, akik vagy szolgálati tagok, vagy nem, viszont felajánlják azt is. Tehát nagyon sok olyan embert érünk el, akik nem szolgálati tagok, de aktívak és segítőkészek, olyan önkéntesek, akik segítenek egy-egy alkalommal betársulni, és például az adományok eljutatása, ami az egyik legnehezebb dolog hogy ahhoz azt összegyűjtsük, válogassuk és eljuttassuk nem kis távolságokra. Ez is azért megoldódik, mindig megoldódik valahogy. Itt pedig Tápió Bicskén készültek ezek a képek. Itt az egyik szolgálati tagunk éppen korepetálja a gyerekeket. Egyébként itt Tápió Bicskén a fő támogató, aki egy tanítót is, vagy tanárt is fizet, a buddhista misszió, illetőleg más támogatók is vannak rajtunk kívül. Tápió Bicske itt egy tanulókört, vagy tanulócsoportot működtet, magát az a házat is, a helyet is úgy kapták meg az önkormányzattól, hogy a támogatók így egy ilyen alkalommal lelettek hívva, és kicsit lobbiztunk azért, hogy ez a csoport kapja meg azt a bizonyos két szobácskából és egyéb helyiségekből álló házat. Megkapták, önerőből felújították, teljes saját kézzel, adományokból felszerelték, és mint mondtam, a buddhista misszió fizet oda egy tanárt, mi pedig egyéb támogatásokkal, főleg élelmiszeradománnyal és egyéb adományokkal tudjuk őket segíteni. Alkalomszerűen, amikor lemegyünk, akkor tudunk ilyen korepetálási támogatást adni, illetőleg itt szintén egy másik önkéntesünk, aki például memory játékot játszik itt a gyerekekkel. Ez még szintén Tápió Bicske, itt kirándultak éppen az önkénteseink közül valaki a gyerekekkel. Tehát magyarán foglalkoztatjuk azokat a gyerekeket alkalomszerűen, hát nem tudunk mindig ott lenni, hogy ne az utcán legyenek. Ez az egész tápióbicskei hely, ez az iskola, vagy iskola otthon, vagy nem is tudom minek nevezzem, tulajdonképpen ezért jött létre, hogy mindazokat a gyerekeket, akik hátrányos helyzetűek, ne az utcán, tehát támogassák, hogy ne az utcán csellengjenek, hanem adjuk meg nekik azt a támogatást, amit más otthon esetleg megkap, ők meg nem. Akkor itt van a projektünknek egyik hát érzékeny része. Ez, itt éppen fánkokat láttok, amit Noémi sütött erre az alkalomra. És folyamatosan ugye az önkormányzat, a Tápió Bicskei Roma önkormányzat folyamatosan fölteszi azt a Facebook oldalára, hogy mire van szükségük. És mivel ezt pillanatonként látja az ember a telefonján, ezért tudja és rögtön tud reagálni arra, hogy mire van szükségük. Tehát amikor élelmiszeradományra van szükség, akkor mi is azt tovább adjuk és eljuttatjuk, akár természetben, akár esetleg pénzben, vagy más formában történik ez az adomány. Az élelemadományokon kívül, tehát ezt így fogadj örökbe napoknak nevezzük. Mondjuk van olyan család, aki egy-egy napot, mondjuk egy szombatot örökbe fogad, és akkor az ottani 10-12 gyerekről van szó összesen, szendvicsekkel élelmezi. Tehát körülbelül ennyiről van szó. Néha sikerül főtételt is adni a gyerekeknek. Itt könyvadományokról mutatok, majd erről lesz még több is, hiszen az elmúlt évben egy nagyon jelentős könyvadományt tudtunk továbbítani szintén Tápió Bicskére. Egyrészt a könyvtáruk felszereléséhez, gyerekkönyveket, a komolyabb könyveket pedig adományozásra az őket segítő orvosok, védőnők, tanárok megajándékozására fordítják, illetőleg a gyerekeknek tanulmányi munkájuk jutalmazására. Itt különféle projektekhez, például amikor kisecseten nyaraltatjuk a gyerekeket, akkor kisebb csomagokat állítanak össze. Ezt például egy székesfehérvári önkéntes család állította össze, amiben ugye minden van, a fokrémtől a WC-papírig, hogy amikor megérkeznek, akkor legyen mindenük tisztasági felszerelés. De megemlíthetem, hogy korábban ilyen csomagokat állítottunk össze iskoláknak, Nógrád megyébe, illetőleg pszichiátriai intézetnek, akik kikerülnek a pszichiátriáról és a hajléktalan életet kezdik meg, akkor ilyen kis csomagot állítottunk össze a részükre. Aztán nézzük a következő szlájdot. Hát itt látható a legutóbbi, ez nyáron kaptunk egy felajánlást, teljesen új ruhák. Az egyik szolgálati önkéntesünk szerzett tudomást arról, hogy valahol felszámolnak egy üzletet. Ezek teljesen új ruhák, csak át kellett válogatni, mert minden volt benne, még a kisangyal is, így mondom. És akkor itt történik az egyik önkéntesünk házánál nagyon komoly munka, a ruháknak a szortírozása és az átválogatása. Itt az egyik önkéntesünk szerzett buszt, és három önkéntesünk volt, aki bepakolt és elvitte, és lepakolt és elszállította. És itt pedig Tápió Bicskére vitték ezeket a ruhákat, hiszen Tápió Bicske szállította tovább. Olyan településre, erről még nem esett szó, a Szepsi, Szlovákiában, Kassa mellett, a teljes mély szegénységben élő szepsi embereknek. Következő szlájdunkon néhány olyan adomány, tárgyi adomány látható, amik folyamatosan érkeznek egy-egy telefon ismerősöktől, barátoktól, ismerős ismerésének az ismerősétől, jó állapotban levő mosógép, televízió, mikrohullámú sütő, illetőleg újonnan vásároltunk egy bojlert egy rászoruló családnak. Ez az elmúlt évben, és még jó néhány dolog nincs ide föltéve, de tárgyi adományok és felszerelések elküldése. Ebbe gondoljanak olyanra, hogy fazekak is például, vagy kanálkés, villatányér, ilyesmik is benne vannak. A következő szlájdon a szepsi gyerekek Magyarországon vagy Budapesten programját láthatják. Hát ilyen körülmények között élnek, és ezek közül, a gyerekek közül, most nem tudom, hogy 6 vagy 7 volt itt nyáron, a Tápió Bicskei önkormányzat meghívására, ott laktak ebben a foglalkoztatóházban, ahol egyébként szeptembertől júniusig mondjuk vannak a foglalkozások, tehát kvázi ez volt a nyaralásuk, hogy eljöhettek ide, és a mi szolgálatunk vállalt egy egynapos budapesti programot, amiben hajókázástól kezdve városnézésig, csúszdázásig és fagyizásig és a metró megnézéséig, ami ugye vezető nélkül megy, tehát olyan fantasztikus dolgokat láttak, amiket hát elképzelni se tudtak itt. És egy napot pedig vállalt a foglalkoztatásból az a székesfehérvári önkéntes házaspárunk, testvért, apukát, anyukát is, és gyerekeket összeszedve, akik leutaztak Tápió Bicskére, és ott vállaltak egy foglalkoztató napot a részükre. Azon mindenfélével foglalkoztak, a gyöngyfűzéssel, a kirakással, a beszélgetéssel, játékokkal és egyebekkel. Itt pedig a legutolsó projektünkről látható néhány kép. Talán logikailag előbb kellett volna tenni a táborosztatást, de majd később következik a táborosztatásunk. A táborban részt vett 5 gyermek, akik rászorulók voltak, és a táborosztatás alatt az egyik testvérpárnak meghalt az édesanyja. És ők 6-an vannak testvérek. És a szolgálatunk bevállalta, illetőleg hatalmasan tudtuk mozgósítani, vagy sikerült mozgósítani mindazokat az embereket, akiket megérintett ez a szívükben, bárhol az ország, bármilyen területén, mert érdekes módon Kisecsetről kezdve Székesfehérvár és környékéig, Budapestig, mindenhonnan jöttek adományok és felajánlások. Tehát felvállaltuk azt, hogy a 6 gyereknek, ezek között van egy pici csecsemő, aki 3 hónapos, van egy óvodás és 4 iskolás, 15 éves a legidősebb, a teljes iskola kezdését a táskák, lehet, hogy használt táskáról van szó, de táskák küldéséig, új írószerek beszerzéséig, illetőleg egyéb ruhaadományokig, amiket a picinek gyűjtöttek össze, gyűjtöttünk össze. Tehát itt a Sipos család iskola kezdési támogatása volt, és hát folyamatosan mennek, nem csak ennek a családnak, hanem másoknak is, rászorulóknak adományok. Itt egy utánfutónyi szeretetcsomagot látnak székesfehérvári Matesz tagjainktól, a 12 rászoruló gyereknek tudták szétosztani, illetőleg a Sipos családnak küldött adományokat. Természetesen nem mondunk le, tehát nem csak ruhaadományokról vagy egyéb tárgyi adományról van szó, nem mondunk le egyéb adományokról se, de ennek a rétegnek annyira szüksége van még ilyen jellegű adományokra is, hogy ez kérés, hogy ne függesszük fel, hanem továbbra is csináljuk, mert egy-egy cipőnek is nagyon nagy keletje van. Itt pedig a táborozásról van szó, amit most már hagyománynak lehet esetleg nevezni, mert tavaly is volt egy teljes egyhetes hétnapos táborozás Kisecseten, és idén is 5 gyerek részére tudtunk egy egyhetes felhőtlen kikapcsolódást biztosítani egy falusi parasztházban, meg a természetben. És az önkénteseink minden nap más-más önkéntes felajánlással foglalkoztatást is nyújtanak a gyerekeknek, nem csak élelmezést, hanem foglalkoztatást is. Hát itt látják, hogy a szalonasütéstől kezdve a lovaglásig, a kirándulásig, beszélgetésig, buddhista sztupa meglátogatásáig, és itt például művészeti foglalkozásig, itt van a foglalkozás vezetője, aki szintén az önkéntesünk, Attila, különféle növénygyűjtéseket végez, és abból különféle alkotásokat készítettek a gyerekek. Aztán a következő oldalon könyvadományokból látnak megint egy adagot, illetőleg hát ebből a tisztálkodási felszerelés adományból, ami ennyi kisecsetre érkezett, természetesen nem használtuk fel az összeset, hanem ami maradt, azt a rászorulóknak tovább adományoztuk. De játékoktól kezdve bármiféle adományt el tudunk helyezni. Raktározás nehezebb, de megoldjuk. És a következő szlájdon itt a nemzetközi elnökünknek, Nancy Sigrestnek a látogatásáról van szó, aki augusztus 20-a körül töltött itt 3 napot nálunk. Ő Nancy. Itt kirándulunk önkéntesekkel, Nancyvel. Itt pedig Tápi Jobicskén vagyunk, a szolgálat 2 tagjával, és a foglalkoztatóház vezetőivel, akik ezt az egész munkát ott helyben szervezik. Itt pedig a csapatépítő napunkról van egy kép, tervezünk egy további ilyet is ismételten. Ez valószínűleg személygyűjtéssel lesz összekötve. Ha találunk megfelelő időt, helyet, hiszen és szemetet azt találunk. Nem, az elhelyezés az a nehezebb, hogy hova helyezzük el a szemetet. Tehát ez itt a májusi csapatépítő programunkról van, ahol beszélgetéssel folytattuk. És itt pedig a szívemhez másik legközelebb álló dologról, a gyógyító csoportunkról beszélnék. 5 év óta folyamatosan működünk. Azért írtam, hogy virtuális gyógyító csoport, mert összejönni 1 évben körülbelül egyszer tudunk tevőlegesen, úgyhogy azt a bizonyos rituálét együtt csinálnánk. Viszont van 1 héten 1 kijelölt alkalom mindig meghatározott időpontban, amikor meghatározott rituálé szerint, meghatározott körülmények között leülünk, és teljes odaadással azokért, akik gyógyítást kérnek, elvégezzük ezt a szolgálati munkát, amit csendben otthon is lehet végezni. És itt most csak mondom, hogyha bárki csatlakozni szeretne, akár ehhez a munkához, akár máshoz, megvan a lehetőség erre. Itt föltettem egy rajzot, mert a gyógyító szolgálatban, itt a gyógyító csoportban, ami szintén a szolgálat berkein belül működik, mint egyfajta tevékenység. Lehetne még nagyon sokféle tevékenységet csinálni, ha többen lennénk, ha más érdeklődési körök is bejönnének. Például itt van ez a kis füzetecske, hogy hogyan segítsünk az átmenőknek. Ezt az egyik tagunk, aki tud angolul, elvállalta, hogy lefordítsa, de hát közben ott is meghalt a nagymama, született egy unoka, stb. Stb. Tehát ez továbbra is arra vár, hogy lefordítsuk, illetőleg ezt a segítségnyújtást oda tudjuk adni másoknak, akik ezzel szeretnének foglalkozni. Hogyan segítsük azokat, akik a halálba, tehát átmenni készülnek éppen a másik oldalra. Tehát lehetne nagyon sokféle területtel foglalkozni, ezek mind itt vannak előttünk, ha valaki egy ilyen területet felvállal, akkor lehet csinálni, lehet működni. És itt ez a rajz, ez csak azt mutatja, hogy ez az úgynevezett szellemi gyógyítás, vagy virtuális gyógyítás hogyan működik. Minek után egyszer-kétszer én is megtapasztaltam, el tudom mondani azt, hogy bizony így működik, hogy az ember betegen fekszik az ágyon, és egyszer csak bekerül egy gyógyító csatornába, és minthogyha egy nagy angyal állna az ágyánál. Jó, erről majd azokkal, akik esetleg érdeklődnek ezután a dolog után. És akkor most fölteszek egy kis invokációt, ezt lehet, hogy az elején kellett volna elmondani Arundélnek, az egyik nemzetközi elnöknek az invokációja ez. És utána még lesz egy picikerész, ha még bírják, még egy 10 perc, ezt elmondanám. Ó, szeretet ereje, elkötelezzük magunkat neked hűségünkkel, tudva azt, hogy csak a szeretet tudja megváltani a világot. Áldásodat hívjuk mindazokra, akik arra törekednek, hogy téged szolgáljanak. Kérjük az áldásodat mindazokra, akik szenvednek. Burkold be a te szeretetedbe őket, szenvedéseik és megpróbáltatásaik közepette. Kérjük az áldásodat mindazokra, akik szenvedést okoznak, hogy visszatérhessenek hozzád, és szolgáljanak téged. És akkor itt van a Matesznek a magyar szolgálatnak a kis angyal szárnyai, itt a társulat jelképe és az on felirat, illetőleg hát itt a cselekvő szeretet az életért ez a jelmondatunk. Most pedig következik az a 10 perc, amit még így ráadásként ráteszek erre az előadásra, de szervesen ide tartozik. És a Csend hangja című kis könyvecske alapján, ezt bizonyára nagyon sokan ismerik, de akik még nem forgatták mindennapi használatra, ajánlom a számukra, és ebből néhány a szolgálati munkával kapcsolatos részt szeretnék kiemelni. Azt írtam, hogy oktávokkal feljebb, mert itt szó volt szolgálati munkáról, most menjünk egy picit még magasabbra, még oktávokkal följebb. A csend hangja, ez a kis könyvecske, ugye Blavatsky írta le fejből 39 kis értekezést tanult meg fejből, és írta le. Ez az aranyszabályok könyvéből van, az aranyszabályok könyve 90 ilyen értekezést tartalmaz. Az aranyszabályok könyvéből való tehát, azon művek egyikéből, amelyeket keleten a misztikus tanok tanulóinak adnak a kezébe. És Nagarjuna legendája azt mondja, hogy a nagy misztikus művet, a Paramartát, épp úgy, mint az aranyszabályok könyvét, a nágák vagy a kígyók, így nevezték az ősi beavatottakat, ajándékozták a nagy árhátnak. Tehát itt látnak egy képet, először olyan furcsa, Nikolaj Rerichnek a képe, zárójelbe teszem oda, hogy a kedvenc festőm, teozófus volt. Ugye itt tekeredik a kígyó, és ennek a képnek a címe Nagarjuna. Ezeket az eredeti szabályokat, amik itt vannak ebben a kis könyvecskében leírva, eredetileg vékony táblákra írták, és korongokra másolták le, és ezeket a korongokat olyan templomok oltárain őrizték, amik egy központhoz tartoztak, ahol kontemplatív elmélkedő iskolák voltak. Tehát tulajdonképpen nagyon magasztos tanokat tartalmazó értekezések. Ezek a könyvek az énre vonatkozó tudás keresése mellett kitartó tanítványok számára írottak, olyan jelöltek számára, akik saját maguk tökéletesedésén munkálkodnak. Ugye alapgondolata az, hogy te magad válj az ösvényé, és ösvényé válni az együttérzés és a mások iránti szeretet kifejlődése alapján és útján lehet. És akkor az egyik idézet, ami innen való. A jaj kiáltásokra nyisd meg lelkedet, amint a lótusz megnyitja szívét, hogy a hajnali napsugárból igyék. A fájdalomnak egyetlen könnyét se hagyd a tűző napnak felszárítani, mielőtt a szenvedő szeméről magad le nem törölnéd. De hagyd, hogy minden égő könycsepp a szívedre hújjon, és ott maradjon, el ne távolítsd, amíg meg nem szűnt a fájdalom, ami okozta. És ehhez kapcsolódó gondolat, és hogyha ezt a könyvet esetleg forgatják, nagyon ajánlom, fenn van a honlapunkon Ledbitter és Bezant értelmezései erről a könyvről, a gondolatok az okkultizmus ösvényén. Nagyon jól lehet bizonyos sorokat hozzáolvasni ebből a könyvből. Tehát ami a lényege ennek a dolognak, hogy saját haladásunkra soha ne gondoljunk. Felejtsük el önmagunkat, a jelölt felejtse el önmagát, és munkálkodjon a világért. A saját haladásunk menni fog magától. A lényeg az, hogy az elménk úgy legyen elfoglalva a szolgálattal, hogy alig figyel, alig gondol önmagára. És ha az indító ok tiszta, akkor minden könnyűbbé fog válni, és a helyzetek is megoldódnak. A puszta jóság nem egyenlő a haladással, ez csak egy előkészítő megtisztulás. És nem elég csak előzetesen megtisztítani önmagunkat, legyőzni az alacsonyabb testeket, a legkomolyabb kötelességek akkor kezdődnek, amikor lehetővé válik számunkra bármilyen szinten és bárhol, hogy az embertársaink részére valamiféle munkát végezzünk, mindenki a saját ereje szerint. És szintén a csend hangjából való idézet az, hogy vess barátságos cselekedeteket, és aratni fogod gyümölcseit. Egy könyörületes tett elmulasztásából halálos bűncselekedet válik. Minden embernek a kötelessége, hogy az önmagában kifejlesztett tudaterőket gyakorolja. Ha nem használja őket, akkor a mulasztás vétségébe fog esni, ami egy elkövetett bűn, idézőjelbe téve. Kötelességünk beavatkozni, ha bántalmaznak állatot, vagy embert, vagy gyermeket, de, hozzáteszem, a kegyetlen emberrel is együtt kell érezni, aki ezt elkövette. Amikor kötelességünk beavatkozni és nem tesszük, akkor osztozunk a helytelen cselekedet karmájában. És megint csak innen idéznénk egy rövid idézetet. Tartózkodni akarsz a cselekvéstől? Szabadságát lelked nem így módon nyeri el. Nirvána eléréséhez az én ismeretét kell megszerezned, az én ismerete pedig a szerető cselekedetek gyermeke. Amíg el nem kezdünk másokért dolgozni, nem szerezhetünk az életről igazi ismereteket. És ha elkezdtünk így dolgozni, az igyekezetből megtanuljuk, hogy hol állunk, és milyen tulajdonságokat kell majd kifejlesztenünk. Minden erőfeszítés, amit a jóért kifejtünk, arányos eredményt kell, hogy hozzon, bár nem látjuk. És a személyiségnek nincs meg az az elégtétele, hogy látja a jól elvégzett munkát. De néha látja, néha nem látja. Ne légy csalódott, és ne veszítsd el a türelmedet. A természet törvényei működnek, és nem szűnnek meghatni azért, mert mi most pillanatnyilag még nem látjuk az eredményt. És akkor következnek a nirmanakájákról. Egy nagyon-nagyon kis rövid töredék. Ez szintén a csend hangjából van. Ez a pársor majd arról szól, hogy az a jelölt, aki már elérte az ösvényt, de nem itt a kezdeteknél tart, hanem már a végén tart az ösvénynek. Elérte az ösvény tetejét. Felmerül benne a kérdés, hogy milyen úton megy majd tovább. Tovább megy a nirvána üdvösségébe, nem gondolva azokra, akik hátra maradtak, vagy visszafordul a küszöbön, és segít másoknak, akik felfelé igyekeznek. Saját felszabadulását fogja-e választani, vagy itt marad, hogy segítsen a világnak. És ezekről a lehetőségekről szó van a csend hangjában, amik az adeptussá váló, vagy adeptussá vált, nem váló, hanem a vált ember előtt megnyílnak. Ezért írtam ezt, hogy most itt oktávokkal feljebbről van szó. Csendhangja így fogalmazza, ezek az öltözékek a nirmanakája, szambogakája, dharmakája, a legdicsőbb köntös. Az emberiség javáért élni az első lépés, aki nirmanakája alázatos öltözetét veszi magára, az lemond az én üdvösségéről, saját célokról, hogy az emberiség megváltását szolgálja. Tehát miről van itt szó összesen? Eléri a nirvánát, de lemond róla. Megáll a küszöbön. Megvan a tudata a legmagasabb síkon, de sokkal alacsonyabb síkokra is leereszkedik, bármelyik síkon működhet. És ez a legmagasztosabb, a lemondás ösvénye. Az adeptus tehát elhatározza, hogy egy alacsonyabb síkon fog dolgozni, tovább dolgozik az emberiségért, bár maradhatna az általa elért csodás magas színvonalon. Tehát ez egy ideál, amiről beszélek most, egy nagyon magas gradiens. Buddha a legmagasabb ösvényről is csak a szerzeteseknek beszélt. A középső útról pedig azt mondta a nagy közönségnek, hogy éljék azt a nemes életet, amire képesek. Ma teremthetik meg azokat az alkalmakat, amik majd holnap be fognak következni a következő testetöltésben. És aki egy alkalmat kihasznál, hogy a meglevő erőit tökéletesítse, felhasználja anélkül, hogy túlerőltetné magát, meglepően gyorsan fog haladni, és kifejlődnek benne ezek az erők. Néha az emberek azt érzik, hogy nem tudnak egy-egy ilyen nagy ideálnak eleget tenni, amit eléjük állítanak, nincs semmi, amit érdemes volna tenniük, teljesen összeomolnak, és ennek következtében nem tesznek semmi. Pedig, ugye itt van, hogy bármit, bármikor, ezer dolog van, tízezer hely, amit meg lehet ragadni. És akkor szintén a csend hangjából a következő dia. Cselekedj értük ma, és holnap ők fognak érted cselekedni. Pusztulásra van ítélve az, aki márától való félelmében nem segít embertársán, nehogy az énért cselekedjék. Az önző félelmen alapuló tétlenség csak rossz gyümölcsöket hozhat. Tehát, ahogy elmondtam, a fejlődés alacsonyabb fokain tízezer hely lehet, ahol az ember megkapja azokat a lehetőségeket, azokat a körülményeket, amik a haladásához szükségesek. lehet ez a család, lehetnek ezek otthoni kötelességek, lehetnek ezek bárhol, ahol szétnézünk a világban. De nem egyszerűen csak jótékony magatartásról van szó, hanem jóval többről. Hogy készek legyünk a szolgálatban saját magunkat, és ezzel szinte minden tulajdonunkat odaadni. Bármilyen munkát, bármilyen jelentéktelen munkát köszönet nélkül elvégezni. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek a munkák, ezek az alacsonyabb munkák, ezek nem nekünk valók, mert mi magasabbra vagyunk hivatva. Ezeket az alacsonyabb munkákat is el kell végezni. És hogy önmagukat teljesen feláldozzák, ez egy nagyon érdekes, az érzelmeket is fel kell áldozni. Milyen értelemben? Ha meg lehet bennünket bántani valami miatt, a segítő munkánk során, úgy nagyon sok erőt fogunk arra pazarolni, hogy meg vagyunk sértve, ami erőt a munkára lehetne felhasználni. Az okkultizmus tanulmányozóját pedig nem más vezeti, mint a saját belső kényszere, állandóan, kitartóan dolgozik. Ezzel mai előadásom végére értem, ezzel a gondolattal, hogy légy alázatos, ha el akarod érni a bölcsességet, és légy még alázatosabb, ha ura vagy annak. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, így meg tudtam ismertetni a nemzetközi és a magyar szolgálat munkáját, és a MATESZ várja soraiba mindazokat, akik önkéntesként szívből vállalják a szolgálati munkát. Köszönöm szépen!